Én nem tudtam, hogy kire és mire számíthatok itt ma reggel, vagy mit várhatunk ma reggel. Először úgy terveztük, hogy mint testvérek itt leszünk együtt, de sokan a testvérek közül nem tudtak eljönni, mert már előre beütemezték és eltervezték az idejüket valamire. És ezért úgy gondolom, hogy jól tesszük, ha mindannyian Isten színe elé járulunk, a szükségleteinkkel, vagy bármi legyen az, ami foglalkoztat bennünket. Nos, ami a tanítást és az ige kinyilatkoztatását illeti, sokat kaptunk belőle, többet, mint bármelyik gyülekezeti korszakban. De amikor a mi saját hitéletünkről van szó, amikor arról a vágyunkról van szó, hogy áldássá szeretnénk válni mások számára, hogy Isten felhasználhatna minket, és hogy ő elvehetné azt, ami talán még mindig visszatart minket, útunkat állja, ami talán másoknak zavar, másoknak hátrálására van, és nagyon sokszor úgy van, hogy mi magunk észre sem vesszük, hogy valami idegenszerű eszelőség is lehet bennünk, ami másokat hátrál, vagy zavar. És minden, ami zavar, az nem azt szolgálja, hogy a szellem egységét elősegítse, hanem, hogy azt szétrombolja. És nekünk mindig óvatosaknak kell lennünk, amikor Pál apostol azt írja a szellemi ajándékokról az 1. Korintus 12-ben, azt mondja, hogy ezek a szellemi ajándékok az egész gyülekezet felépülésére adatnak, vagy lettek adva. Minden, ami isteni eredetű, összeköt bennünket Istennel, és Istenhez vezet bennünket, bármi legyen az, ami saját eredetű, az felingerel másokat ellenünk, és olyan határvonalat fog meghúzni, egy valamilyen határvonalat, amelyet azután nem lehet átlépni, mert azok az emberek, akiket Isten szelleme vezet, nem mondhatnak mindig igent mindenre, vagy bármire, ha csak nem Isten szellemétől származik a dolog, ami szóban forog. A Szentírás pedig azt mondja, hogy az ajándékok, talán éppen felolvassuk az 1. Korintus 12-ből, ti tudjátok, hogy mi hiszünk Isten igéjében, és hisszük, hogy a szellem ajándékainak hatékonyaknak kell lenniük. És ezért hadd olvassuk fel az 1. Korintus 12-ből az említett ige szakaszokat a 4. verstől. Már most léteznek a kegyelmi ajándékok különböző arculatjai vagy megjelenési formái, de csak egy és ugyanaz a szellem létezik, és sokféle jellegű vagy típusú szolgáltatások vannak, de mégis egy és ugyanaz az Úr. És sokféle jellegű vagy típusú erőhatások vannak, de csak egy és ugyanaz az Isten, aki mindeneket mindenekben kimunkál. Függetlenül attól, hogy kit használ fel Isten valamire, bármilyen módon is legyen az, ugyanaz a szellem, amely abban az egyéniben munkálkodik, akit Isten felhasznál, ugyanaz a szellem tevékenykedik, vagy hatékony mindazokban, akiknek el kell jutniuk annak az áldásában, amit Isten most adni, vagy mondani, vagy cselekedni akar az illető által. Pontosabban a Szent Szellem az, amely kimunkál mindent mindenkiben, vagy mindenekben. És nem úgy van, hogy aki csak egy emberben munkálkodik, hanem úgy, hogy aki kimunkál mindent, mindenkiben, mindenekben. És amennyiben ez így van, akkor egyáltalán nincs nehézségünk sem önmagunkkal, sem azokkal, akiknek hallaniuk kell azt, amivel az Isten szelleme ajándékoz meg bennünket. Ha ugyanis azt, akit Isten használni akar, Isten szelleme vezeti, akkor mindazok, akiknek részesedniük kell abban, szintén ugyanattól a szellemtől vezettetnek, hogy elfogadják, befogadják, és ezáltal áldásban részesüljenek. Majd ez áll tovább. Mindazonáltal a szellem kinyilatkoztatása mindenkinek a közös javára, tehát a gyülekezet javára adatik kölcsönösen. Ez azt jelenti, hogy az egész gyülekezet felépítésére, és aztán így folytatja. Egyiknek tehát a bölcsesség beszéde adatik kölcsön a szellem által, a másiknak a felismerés, de mindez egy és ugyanazon szellem kihatása által történik. És mi ezen a helyen azt szeretnénk, hogy mindannyian allávetnénk magunkat Isten szellemének a munkájának. És azt szeretnénk, hogy semmi önjellegű ne legyen többé bennünk, hanem hogy az Úr kimunkálna mindent mindenekben. Mindenekelőtt meg kell legyenek tisztítva azok az edények, amelyeket Isten használni akar, hogy Isten szelleme akadálymentesen és emberi beavatkozás nélkül szabadon szólhasson és munkálkodhasson. Viszont, ha az edény nincs megtisztítva, nem lett előzőleg megtisztítva, tegyük fel, hogy most Máté 6. fejezetéből olvasnánk, ahol az van megírva, ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. És aztán rögtön a 12. versben az áll írva, és bocsásd meg a mi adóságainkat, amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik adósok nekünk. És vezess minket úgy, hogy ne essünk kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól. És aztán azt mondja itt tovább a 14. versben, ami ugyanolyan fontos, mint az összes többi, és a 15. vers is, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő helytelen viselkedéseiket, úgy a ti mennyei atyátok is megbocsátja azokat nektek. De ha nem bocsátotok meg az embereknek, akkor a ti atyátok sem bocsátja meg nektek a ti helytelen magatartásotokat. És aztán mindjárt így folytatja azonnal tovább, a továbbiakban, amikor bőtöltök, ne vágjatok komoly, borús arcot, mint a képmutatók, mert ők azért vágnak komor, borulátó arcot, hogy bőtölésükkel feltűnést keltsenek az emberek előtt. Bizony mondom nektek, a jutalmuk oda veszett. Minden. Alapjában legyen az bárki, bárhol és bármi. Amennyiben azzal, amit teszünk, legyen az bőjtölés, legyen az imádkozás, akár énekelés, akár prédikálás, bármi legyen az, amit teszünk. Ha azzal kitesszük magunkat a nyilvánosság látványosságának, akkor a jutalmunk már is oda veszett, és akkor nem kell kifogásoljuk azt, ha mások sem jutalmaznak meg minket, amennyiben nem is hallgatják meg azt, amit mondtunk. az embernek egyszerűen csak tiszteletben kell tartania az isteni rendet, és hagynia kell, hogy bele legyen illesztve abba. Aki azt akarja, hogy Isten felhasználja őt, annak először is meg kell hajolnia önmaga, és Isten szava alá kell helyeznie magát, és engednie kell, hogy Istentől legyen azonosítva. Már most itt az áll tovább. Ha nem bocsátunk meg másoknak, és ez egy olyan dolog, ami a hívők között a keserűség és a gonoszság legrosszabb gyökere lehet, amivel önmagunkat pusztítjuk el a szellemi életünk során, ha nem szabadultunk meg mindattól, amiről úgy gondoljuk, hogy másokat kell vele megterhelnünk. Sőt, még az is ehhez tartozik, hogy amikor az oltárhoz jössz, hogy áldozatot mutass be Istennek, és ekközben ott rájössz, hogy a testvérednek valami panasza van ellened, akkor hagyd ott állva az áldozatot, és először menj el a testvéredhez, és békülj ki vele. De ha valaki azt szeretné, hogy Isten használja fel őt valamire, és ráébred arra, hogy hát a testvéremnek mégis van valami kifogása ellenem, akkor elfog a félelem és a remegés, és ami akkor jön, azután az már nem lehet áldás senki számára. Ha elcsendesedünk és észrevesszük, hogy abban a pillanatban, amikor Isten oltárához járulunk, hogy a testvérünknek van valami panasza ellenünk, akkor nem kell feltenni a csökönyösségünk és hajthatatlanságunkat, és azt mondani, Uram, én most mégis tovább megyek, túlteszek rajtak. De hova? Hol akartok áthatolni? Miben? Hol? Az Úr azt mondja, ezzel nem engedem, hogy megússzad. Én itt megadtam a szavamat, és ha tudatára ébredsz, felismered, hogy a testvérednek van valami ellened, és te mégis meg akarod úszni ezzel, akkor menj most oda a testvéredhez. Ez az én megoldásom a te számodra. Vedd igénybe, ez az ajtó, amelyet megnyitotta, vagy megnyitok neked, ez az út, amelyet megmutatok neked, és akkor meg fogod látni az én üdvösségemet, és megtapasztalod az én hatalmamat. Ez a mi Istenünk útja. Ha mi minden tekintetben, minden szempontból betartanánk Isten igéjét, akkor már is segítve lenne a helyzetünkön. És akkor az Úr gyülekezetében nem lenne semmi olyan dolog, amivel nem tudnánk lépést tartani. Ellenkezőleg, örömteljes lenne minden. Senkinek ne legyen itt az a benyomása, hogy mi nem örülünk annak, ha Isten valakit fel tud használni. Éppen ellenkezőleg, mély és bensőséges öröm tölt el, amikor Isten megállhat és felhasználhat egyeseket, vagy mindenkit. És észrevesszük, amikor Isten szelleme az, aki beszél, micsoda visszhang, micsoda echója van annak, amikor az Úr, ami Istenünk megszólal közöttünk. Észreveszitek azonnal, hogy a szívetek égni kezd, mert megvan írva, nem égette a mi szívünk, amikor szólt hozzánk. Ez egy olyan visszaigazolás, amit a Szent Szellem mindenkinek ad, amennyiben ő az, aki munkálkodik és beszél, hatékony, és kinyilatkoztatja magát. Azt tudjátok, hogy már mondtam itt, amikor annak idején először hallottuk a Branham testvért egyáltalán, minden új volt számunkra. Semmi sem volt ismerős számunkra abból, amit láttunk és hallottunk. De nyitott szívvel elindultunk, és megtapasztaljuk Istent is átéljük. És amikor a férfi az emelvényre lépett, neki volt valami, vagyis nekem volt valami a szívembe, sírni tudtam volna. Egy olyan szeretetteljes légkör vette körül. Az emelvényre lépett azzal a visszasugárzással. Vele együtt jött Isten dicsősége, békessége és áldása. Nos, más evangélistákat is meghallgattunk, miközben be volt húzva a függöny először, majd bejelentették, most jön Istennek ez és az az embere hozzánk, és szólni fog hozzánk, és a mendemonda nagy kíséretében oda ment az illető majd a mikrofonhoz, megragadta azt, és akkor elkezdődött a nagy ide-oda járkálással való bemutatás. De a Branham testvér esetében ez egészen más volt. Egyáltalán semmi látványosság, show nem volt az ő fellépésében, egyáltalán semmi. Egészen egyszerűen egy kisebb ember előre jön, és megkérdezi, hogy szeretitek-e az Úr Jézust. Igen, ez már olyan volt, mintha valami balzsam lett volna kiöntve. Mindannyian tisztában voltunk vele, hogy most már az Úr jelen van. És ez tényleg nagyon szép volt. Voltak éppen semmit sem tudtunk ő róla. Ha valaki megírta volna nekünk, hogy most egy Müller, Mayer vagy valami más neve evangélista fog németül beszélni, az majdnem ugyanannyi lett volna számunkra. De volt valami a szívünkben, hogy oda menjünk és meghallgassuk őt. A saját szemeinkkel láttuk akkor, amint elmondja az embereknek, hogy honnan jönnek, kik ők, hányszor lettek már megoperálva, miközben azt mondja egy embernek, hogy te Berlinből jöttél, én magam látom előttem a várost, a feleséget otthon fekszik betegen, és egy másik nőnek, hogy te Hamburgból jössz, és így tovább, elmondta az embereknek, hogy honnan jöttek. Mi nem tudtuk, hogy mit kezdjünk az ilyen dolgokkal, vagy hogyan osztályozzuk az egészet. De az egész idő alatt égett a szívünk. Mert tudatában és tisztában voltunk azzal, hogy Isten benne van a dologban. És hadd mondjam ezt mégis el az Úr dicsőségére. Egy pillanatig sem kételkedtem. Egy pillanatig sem. És sokaknak, akik kételkednek abban, amit Isten végez, azoknak azt szeretném tanácsolni, bár csak először önmagukon kételkednének, hogy aztán eljussanak a teljes hitre, hogy megbízhassanak abban, hogy Isten kegyelemből munkálkodik. Nos, kisebb értelemben ugyanaz a helyzet minden gyermek, Isten minden gyermekeivel. Nem azért jövünk ide, hogy kitegyük magunkat a mutogatásnak, a meghallgatásnak és a bámulatnak. Félelemmel és remegéssel jövünk Isten jelenlétébe. Miközben azt mondjuk, Uram, használd fel azt, akit akarsz, vedd a testvéreimet, vedd a testvérnőket, és áld meg őket a te kegyelmed gazdagságából. Nos, voltak éppen, nem erről akartunk beszélni egyáltalán. Azokról a dolgokról szeretnénk beszélni, amelyek még mindig hatással lehetnek az egyénekre, vagy érintettek. Tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteiben meg van írva, hogy az embereket annyira lenyűgözte a prédikáció és az, ami történt körülöttük, hogy összeszedték az összes varázskönyveiket, és mindenük, ami még volt, és összegyűjtötték, és elégették őket egy halmon, hogy teljesen megszabaduljanak mindentől, amivel az ördög még mindig jogigényt tarthatott volna az életükre. És időnként az otthonunkban ugyanis, hogy vannak olyan dolgok, amelyek az ellenség szellemiségét hordozzák. Olyan dolgok, amelyekkel az ellenségnek mégis megnyitjuk valahogy az ajtót. És ez most eszembe juttatja azt a kezdetet, ami itt Krefeldben történt jó 15 évvel ezelőtt, amikor egy imaórán voltunk fent Borg testvéreknél az Innrather utcában. És egy csapásra jön egy kijelentés, hogy van egy magazin a házban, horoszkopokkal és mindenféle ördögi dolgokkal. És a testvérnő azt mondja, nálunk nincs ilyesmi a házban, nem tartunk ilyesmit. De a kinyilatkoztatásban meg is lett mutatva, és az lett mondva hangsúlyozottan, ha csak ez a magazin nincs eltávolítva a házból. Addig nem tudok áldást adni. És a testvérnő maga is meglepődött, és megállapították, hogy valaki eljött az ajtóhoz, és eladott egy magazint, anélkül, hogy tudni lehetett volna részletesen annak a tartalmát. Mit tartalmaz? És a testvérnő egyszer csak megtalálja a visszatetszés gyökerét is. Nem Alfred Borg testvér, hanem Alfred Borg testvér édesanyja, és a folyóiratot hozza, és azt mondja, hogy én mit sem tudtam, én tényleg nem gondoltam erre, amikor ez lett itt kimondva. De amit Isten kinyilatkoztat, az mindig igaz. És akkor vettük ezt a folyóiratot, és elégettük ott helyben. Ki volt akkor ott? Alfred Borg vagy Reinhold Illing? Úgy gondolom, igenis, mégis mindig vannak itt legalább 5-6 testvérek, akik ott voltak, Lük testvér is, igenis. És Isten győzelme nagyon hatalmas módon megmutatkozott azután. Nos, az meg lehet, hogy azt mondjuk, ó, én ezt amúgy sem hiszem el. De a helyzet az, hogy az ellenség nem mindig kérdezi, hogy hiszünk-e vagy sem abban, amit olvasunk, hanem megvádol és azt mondja, nektek az én általam ihletett dolgok vannak a házatokban, és ahol az én ihletett szavaim vannak, ott megvan a bejárási felhatalmazásom egyszerűen. Ha ezt megfordítva vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy ahol Isten ihletett szava ott van, ott felhatalmazást kapott Isten is arra, hogy az emberhez és az emberben lakozást vegyen, de ott, ahol vannak olyan dolgok, amelyekben az ellenség ihletett ötletei merülnek fel. Mi talán azt mondjuk, hogy igen, ez mégiscsak egy könyv, és vannak egészen istenfélő, ájtatos emberek is, akik azt mondják, hogy még Mózes 6. és 7. könyve is megvan nekik. Ez egyáltalán alaptalan. Meg kell tudnunk különböztetni, hogy milyen dolgokhoz van felhatalmazottan joga az ellenségnek, és ezt az ő felhatalmazását majd gyakorolja és érvényesíti is fölöttünk. És ezektől a dolgoktól meg kell szabadulnunk, vesztességekre való tekintet nélkül ki kell tegyük őket. A Bibliában is össze lett adva azon dolgok értéke, és ki tudja, hol van ez megírva az apostolok cselekedeteiben. Egy hatalmas összeg, egy nagy összeg jött össze, amikor az elégett könyvet értékét ugyebár összeadták, amelyek el lettek égetve. De azt is mondom nektek, hogy az az érték, amit azok az emberek azután Istentől kaptak, miután a könyveiket elégették, nem volt összehasonlítható azzal, ami a mamonban ment veszendőbe. És ezért nekünk is meg kell tudnunk szabadulni mindattól, ami nem isteni eredetű. Márpedig vannak emberek, akik néha itt, ott vagy mindenütt keresik a hibát, csak nem ott, ahol esetleg meg is találhatnák. Mi néha itt, ott vagy mindenütt keresik a hibát, ahogy mondtam is. Némelyek azt mondják, talán nem lett elég hangosan imádkozva értem, talán nem volt elég a kenet, stb. Nem. Branham testvér azt mondja, ha egy démonnak még felhatalmazottan joga van hozzátok, akkor egy egész liter olajat önthetünk az illető fejére, vagy valakinek a fejére, és addig imádkozhatunk, amíg egészen berekedünk, és a démon ott fog maradni, ha csak nem távolítottuk el azt, amihez az ördögnek felhatalmazottan joga van. És akkor Isten nyilvánvalóvá lehet, tehát és akkor nyilvánvalóvá lehet Isten győzelme. Ez a helyzet. Tehát, ha így akarjátok tekinteni, akkor valójában már minden megtörtént a Golgotán. A sötétség hatalmai lelettek fegyverezve, és nyilvánosan pellengéri állítva, és Isten győzedelmeskedett Krisztusban a sötétség minden hatalma felett. Nem mintha bárki elkezdené itt azt mondani, hogy igenis a sátán hatalma olyan nagy. A sátán hatalma voltak éppen nem is olyan nagy, hiszen nekünk Isten minden hatóságával van dolgunk, amely legyőzte az ellenség minden hatalmát. De amikor vannak olyan dolgok, amihez az ellenségnek felhatalmazottan joga van, és néha ezek a történetek úgy hangzanak, mint egy kísértett járás. Amikor az emberek elmesélik nektek, hogy mi történik itt-ott az otthonokban, a házakban, és elgondolkodunk, hogy mi okból és miért is voltak éppen. Nos, nekünk meg kell vizsgálnunk magunkat Isten színe előtt, hogy az ellenségnek még mindig van-e valamilyen jogosultsága rajtunk, valamilyen helytelen eljárásunkkal mégis felhatalmaztuk őt, hogy hozzánk férhessen. Azzal tisztában vagyunk, hogy Jézus Krisztus megvásárolt minket, és hogy az Úr abszolút és teljes tulajdonai lettünk és vagyunk. De nekünk el kell vágnunk az ellenség utolsó esélyeit is, hogy ne irritálhasson többé bennünket, hanem amikor kívülről bizonyos dolgokkal kerülünk összeköttetésbe, hogy felismerjük őket, hogy átlássunk rajtuk, és felismerjük, hogy ezzel most az ellenség akar manipulálni valahogy bennünket valamilyen formában. Nem az ember az, nem a testvér, nem a testvérnő, most az ellenség az, aki kárt akar itt okozni. És hogy ez esetben ne a testvért hibáztassuk, és ne a testvérnőt, hanem egyszerűen azt mondjuk, sátán, állj a hátam mögé, miközön van nekem hozzád. Vagy az Úr Jézus Péternek mondta-e, hogy Péter, állj mögé? Nem. Ő a sátánhoz intézte azt, amit mondott. Az Úr különbséget tudott tenni Péter és az ellenség ihletése vagy befolyása között. Amennyiben ma azt mondanánk egy testvérnek, hogy sátán, állj mögém, akkor ez a testvér haláláig és még azután is haragudna ránk. De a Péter esetében ez nem így volt. Péter tudomásul vette az Úr hangját, hogy kövess engem. Ha mi Jézus Krisztus követői vagyunk, az ő tanítványai, nem fogunk megbotránkozni, bármi is legyen mondva. Hálát adunk Istennek érte, és elfogadjuk. És így a segítségünkre lesznek a dolgok. Péter később magára ismerhetett. Máskülönben is mindig olyan erős embernek érezte magát, és azt is mondta, Uram, és ha mindenki elhagyna téged, én nem hagylak el. És az Úr azt mondja Péternek, figyelj, mielőtt a kakas csak egyszer kukorékolna, te már azelőtt háromszor megtagadtál engem. Lényegében véve mi történt? Az Úr Jézus megengedte, hogy még egy ilyen embernek is, akinek olyan jó volt a gondolkodásmódja, aki önmagában olyan erősnek érezte magát, neki is rá kellett jönnie, ó Uram, a te erőd nélkül ez olyan vállalkozás, amit nem lehet megvalósítani. De a te erőddel bármit megtehetek. Ezért mondja Pál apostol később, hogy mindent megtehetek azáltal, aki erősített engem. Ez pedig Krisztus. Testvérek és testvérnők, az Úr Jézus azért jött el, hogy segítsen a megfáradtakon és a megterhelteken is. Ő azt mondta, az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, de a betegeknek igenis. És ma reggel senki ne legyen tekintettel önmagára, hanem egyszerűen legyen úgy, ha úgy érzed, vagy úgy érezi valaki, hogy még mindig meg vagyok terhelve valamitől, valami még mindig bántalmazásomra van. Valamivel még mindig nem tudok megbirkózni, akkor hadd legyen bátorságunk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, nem a testvérekhez jövök, én te hozzád jövök, és hiszem, hogy amikor a testvérek kézrátétellel imádkoznak én érettem, akkor te segíteni fogsz rajtam, és hogy te, ha te kezeidet ráteszed én rám. Mi nem segíthetünk voltak éppen senkinek, de veletek együtt hihetünk. És egyé válhatunk a hitben. Akár ketten, akár hárman, vagy mindannyian. És imádkozunk, és tudjuk, hogy az Úr ígéretet adott arra, hogy mindannyiunknak tud és fog is segíteni. A segítségünkre lesz. Itt van még egy ige szakasz, amit mégis szeretnék felolvasni. Az 5. Mózes 18. fejezetéből. Itt az van megírva. A 9. verstől. Amikor bemész arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened adni fog neked, ne szoktasd meg magadat arra, hogy az ott élő népek utálatosságait utánozzad. Senki ne legyen közötted, aki a fiát vagy a leányát áldozatként elégeti. Ne legyen senki, aki jövendőmondást, jelmagyarázatot, jövendőfejtést vagy varázslatokat és boszorkányságot gyakorol. Senki, aki kísértett járásokat vagy holtak szellemeit idézi elő. Senki, aki jövendőmondó szellemekkel tanácskozik, vagy a halottakhoz folyamodik. Mert bárki legyen az, aki ilyesmivel foglalkozik, stb. És ha tekintetbe veszünk más ige szakaszokat is, a Bibliából azt mondja, halt, az ellenség behatolt a szentélyedbe, de elérkezett az idő, amikor ki kellett menniük, mert le lett leplezve az, amit mesterkedtek, mint akkor, amikor az Úr Jézus bement a templomba. Ő kitakarított, azaz rendet teremtett, felforgatta az asztalaikat, néhányukat még el is püfölt. És ennél fogva azt mondta, hogy megvan írva, az én házam imádság házának kell neveztessen, de ti tolvajok barlangjává tettétek azt. Az a felismerés, amellyel Isten felruházott bennünket azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amelyek most történnek Isten országában, az abban áll, hogy az utolsó napokban minden vissza kell legyen szolgáltatva, és isteni rendben kell kerüljön. Már most, hogy visszatérjünk erre a témára, és le is zárjuk a témát, miért mondta az Úr Jézus, hogy mindazok, akiket az ördög kínozott vagy gyötört, őhozzá jöttek? De hiszen ők voltak a lesújtottak, a levertek, a kétségbe esettek, akik szükséghelyzetben, nyomorúságban kerültek, és ha megfelelő módon szemléljük, az Úr éppen ezekkel különleges mértékben foglalkozott, minden szeretetével, gondoskodásával és kegyelmével, és felkarolta őket, segített rajtuk. Az írástudókat élesen rendre utasította, ellenben a bűnösöket szerette, meggyógyította a betegeket, megszabadította a megszállottakat, és segített, ahol csak tudott. És azt olvassuk, hogy körbejárt, széllyel járt, hogy jót tegyen, és segítsen az embereken. Mindenhova, ahova csak elment. Ezzel azt akarom mondani, hogy nekünk sem kell szégyelnünk magunkat, hanem az Úrhoz jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. És néha előfordulhat az is, hogy az emberek maguk semmit sem tettek, hanem hogy az atyák bűne a harmadik és a negyedik generációt is sújtja. És ők még nem is tudnak róla. Küzdenek és fáradoznak, és nem tudják, hogy valahogy és valahol az ellenség követeli magának a fennhatóságot fölöttük. És ez ma reggel hadd legyen másképp, hadd váljon más helyzetté. Ma reggel teljes hittel a Golgota győztes talajára szeretnénk állni, és azt mondani, Uram, akár mi magunk lettünk bűnösök valamilyen tekintetben, akár az őseink lettek vétkesek, meg van írva, hogy mindannyiunk bűnei és vétkei őt terhelték. Őre lettek rakva. Ő meg lett büntetve, és meg lett kínozva, sanyargatva a mi bűneinkért és vétkeinkért. És mi ma igényelhetjük magunknak a szabadságot. Nem csak az egyik oldalát kell látnunk a dolgoknak, hanem a másik oldalát is. Mi hasznunk lenne abból, ha azt mondanánk, hogy Isten megbünteti az atyák bűneit. És egy ilyen esetben nem akármilyen vétekről van ugyebár szó, hanem mindarról, ami a sátán ihletése és befolyása alatt történt és tettek. Ez az, amit Isten megbüntet a gyermekeken a harmadik és negyedik generációig. Sok mindent lehetne erről mondani, de hiszen tudjátok, hogy Isten ígéje mondja azt, hogy az atyák bűne mégis meg lesz büntetve. Nem arról van szó, hogy ma, aki becsapta vagy kihasználta egyik a másikat, ezzel kapcsolatosan nem erről van szó, hanem arról a bűnről van itt szó, ami utálatos Isten előtt. Az olyan bűnről, amelynél fogva az emberek az ellenség területére léptek, és az ördög közvetlen sugallata és befolyása alá kerültek. Ezek azok a bűnök, amelyeket Isten megbüntet. Erre vagy arra semmi szükség, hogy most keresgéljük, és azt mondjuk, most, Uram, de hogy is volt az én nagyapámmal és az apámmal, ős-ős nagyapámmal, nem erről van szó. De hogy egészen biztosak legyünk a dolgunkban, hadd tegyük szóvá ma teljes szívünkből is mondjuk azt, Istenem, Te áthelyeztél minket a sötétségből a világosságba. Te elvetted rólunk az egész átkot, és megáldottál minket a helyet. Minden jogosultságot, amelyet az ellenfelünk gyakorolni akar rajtunk, legyen az a saját hibáink következtében, vagy mások hibájából, ő elveszítette az ő jogosultságát. Én az Úr Jézusé vagyok, az időre és az örökké valóságra az ő tulajdona vagyok. Egy ilyen pillanatban történik valami, és az ellenség lelepleződött az ő mesterkedésével együtt, az ő ármánykodásával együtt. A Golgotai kereszten az ellenség erői nyilvánosságra kerültek, és pellengéré lettek állítva. De nekünk, minnyájunknak le kell lepleznünk, és napvilágra kell hoznunk az ellenség dolgait ugyanúgy, hogy nyilvánosságra kerüljön, és az ellenség ne tehessen többé semmit, és ne érvényesíthesse az ő jogosultságát, hanem minden teljesen az Úrnak legyen tudatosan alárendelve. Ezen a helyen Isten az Úr Mózesnek azt az utasítást adta, hogy senki ne alkalmazzon, vagy összekötetésbe se kerüljön semmiféle babonával vagy varázslással. Néha találkozunk ilyesmivel az emberek között. Ezt is azt tették a gyermekeikkel, nem lehetne lehetségesnek tartani az ilyesmit. Egyesek látnak valamit itt, valamit látnak ott, az ember nem ismeri kimondani a dolgokat. De valahogy azonnal eszükbe jut valami, és azt gondolják, hogy most valami történni fog, alkalmazni fogom. Mert egy macska keresztezte az útat, hogy a macska tud-e róla valamit is, hogy az emberek annyira babonásak, vagy a kutyák, vagy más dolgok. Akár egy macska, akár egy kutya legyen az, amely átfutnak az úton, mi zavarjon ez, mit zavarjon ez engem, ha szaladgáljanak, én nem fogom megkötni őket. De voltak éppen mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? Amennyiben az ember abban a pillanatban gondol valamire, a sátán ihlete megcsapja, és valami történik vele. Amennyire biztos, hogy elhitte a dolgot. És már jó, maga is megmondta, hogy amitől féltem, az bekövetkezett rajtam. Vagy rám jött. Megtörtént. Miért? Azért, mert a félelemben nem Isten, és nem az Isten szeretete van. A félelemben a sátán rejlik. És abban a pillanatban, amikor a félelem eluralkodik rajtunk, és mi engedünk annak, vagy hiszünk annak, az ellenség ad nekünk egy gondolatot, és mi megijedünk tőle, bekövetkezik valamilyen baleset, és mindenféle dolgok, Csak azért, mert hitelt adtunk annak a dolognak, ami hirtelen megihletett az ellenség oldaláról. Ez többé ne legyen napirenden nálunk. Mi nem vagyunk olyan emberek, akik bármilyen jeleket értelmeznek, még ha azok jelek is lennének. Nekünk megvannak a bibliai íge szakaszok, amelyeknek fogunk hinni. Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Nem az, hogy valami állat átszalad az úton, hanem a betegekre teszik a kezüket, és a betegek meggyógyulnak. Amire nekünk szükségünk van, azok a bibliai csodák és jelek, amelyek a Szent Szellem ihletése által nyilvánulnak meg a gyülekezetben az áldás és az üdvre jutás érdekében. De mindezekre a többi dolgokra nincs szükség. Nem mintha könnyelműen akarnánk ezt kezelni, ezt nem akarjuk. De azt akarjuk mondani nektek, hogy ne azzal foglalkozzunk, amit az ellenség tesz, hanem inkább azzal, amit Isten elvégzett Jézus Krisztusban, ami Urunkban. És akkor a félelem átváltozik Isten félelemmé, és akkor a Szent Szellem ihletését fogjuk élvezni. Én tisztában vagyok azzal, hogy egyik másiknak, vagy talán mindannyiatoknak vannak itt-ott olyan dolgai, amelyekkel nem tudtok megbirkózni. Ma nyugalmat akar adni nekünk az Úr a mi lelkeinknek. Ő el akarja venni rólunk a nyomorúságot, és azt, ami megterhel bennünket. Teljesen szabaddá akar tenni minket, hogy örömünk legyen ő benne, és hogy az isteni sugallata az ígének és a Szent Szellemnek megérintsen és megragadjon bennünket, hogy a Szent Szellem ki lehessen árasztva mindannyiunkra, mindannyiunkat betöltsön. Mi tudjuk, hogy az Úr megadta az ígéretet, és ő be is fogja teljesíteni azokat. Hogy ez ma mindenkinek, vagy egynek, vagy néhánynak szólt-e, azt Isten tudja. De a Szentírás azt mondja, hogy amikor egy tag szenved, az Úr egész teste szenved. Mi egy testnek a tagjai vagyunk. Egy testnek a tagjai lettünk, és Krisztus a fej. És mi azt szeretnénk, hogy ő teljesen és maradéktalanul kinyilváníthatná az ő győzelmét. Hadd könyörögjünk ma kegyelemért és erőért Istentől, hogy ne tegyünk többé semmit hitetlenségben és kételkedésben sem, és így ne helyezzük magunkat az ellenség hatáskörébe. Mit mondott Branham testvér? Ő azt mondta, hogy olyan bizonyosan, ahogy a hit elveszi tőled vagy rólad a betegséget, olyan bizonyos az is, hogy a hitetlenség visszahozza azt. És ezért mondta az Úr Jézus, hogy menjetek el, és többé ne vétkezzetek, miután meggyógyultatok. És Branham testvér azt mondja, hogy az a szó ott, és ne vétkezz többé, azt jelenti, hogy ne kételkedj többé, magában foglalja a kételkedést. Ne kételkedj abban, amit én elvégeztem rajtad, különben vissza fog térni tereád. Ha ma meg tudjuk érteni, meg tudnánk érteni, hogy mit tett értünk és rajtunk Isten, nem kételkedhetünk többé. Ez lehetetlen, mert Isten hatalmasan bebizonyította magát rajtunk. És három dolog van, amit imádságainkban meg kell szívlelnünk. A vér hatalmát, a kiengesztelést, valamint az íge hatalmát és a szellem hatalmát. Amennyiben ez a három dolog, a Jézus ígéje, az ő vére, valamint az ő szelleme boldoggá teszi a szívemet, tökéletesé, szabaddá teszi ezt, akkor minden meg fog változni. De ennek is hitben kell megtörténnie, nem hitetlenségben, nem bátortalanságban, hanem teljes meggyőződésből, teljes örömben, örömmel, nem feszélyezetten, hanem örömmel, hiszen Krisztusnak nem kell előbb még meghalnia, ő már meghalt. Ami azonban meg kell történjen, az, hogy megváltson engem. Ő már elvégezte a megváltást. Neki nem kell még jövőben ilyen megfizetni az árat. Ő már megfizette. Mi az ő tulajdonai lettünk és vagyunk. Éppen ezért örvendezhetünk az Úrban, a mi Istenünkben. És miért írja Pál apostol, hogy az Úrban való öröm az én erősségem? Bármi legyen az, ami a saját életetekben, a családotokban, a családotok életében, az elődeid életében voltak, vagy nem. Nézz ma Jézusra, tekints fel rá, hiszen ezt hallottuk a lefordított prédikációban. Tekintsetek fel őre, és nézzetek el minden mástól, és nézzetek csak Jézusra, a ti hitetek elkezdőjére, és annak tökéletesítőjére. Ő mindent sikeresen el fog végezni. Az emberek azok, akik imádkoznak, és úgy imádkoznak, hogy kétségben vannak, és hitetlenségben. És néha, minél tovább imádkoznak, nagyobb a levertség rajtuk, aztán hosszú idő után felállnak, és teljesen elégedetlenek önmagukkal, és mindenki mással is. Ennek nem kell, hogy így maradjon, és így legyen. Hadd jöjjünk ma az Úrhoz, mint megfáradtak és megterheltek, és hadd mondjuk az Úrnak, Uram, itt vagyok, leteszem magam, és mindent, ami nyomasztott engem, ami megterhel engem. Fogadj el engem a magadénak, és a te örökkévaló karjaid, hadd hordozzanak engem, és terjeszd ki a te karjaidat fölöttem, ahogy olvastuk Isten ígéjében. Valószínűleg egy énekíró az, aki így énekel az 5. Mózes szavaira utalva, amikor Mózes azt mondja, hogy ő úgy hordozta az ő népét, mint a sas a fiókjait hordozza. Sasszárnyakon hordozta őket. Testvérek és testvérnők, nem azt mondjuk, hogy a hívők nehézségek nélkül mennek át az életen, ellenkezőleg. De azt igenis, hogy mondjuk, hogy a hívők tudják, hová kell menniük a nehézségeikkel. Nem azt mondjuk, hogy a hívőknek egyáltalán nincsenek problémáik. de vannak. De azt ugyanis, hogy mondjuk, hogy a hívők tudják, hogy hova menjenek a problémáikkal. Ismerik az útat, és az Úrhoz jönnek ezzel, és elmondják neki, és akkor újra örömtelivé válnak, és teljes határozottsággal tovább folytatják az útjukat. Bár csak megérthettük volna ezt ma reggel, hogy a sátán minden hatalma meg lett semmisítve. Az igaz, hogy körben jár és kódorog, mint egy ordító oroszlán, de az ége azt mondja, hogy ő legyőzetett, a Júda törzsének oroszlány legyőzte őt. A másik, az ellenség, ő maga is úgy szeretne viselkedni, mint az oroszlán, de ezzel csak fel szeretne falni bennünket. Mi azonban annak a kezében vagyunk, aki győzött, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. És a Szentírás azt mondja, az Isten fia azért jött, hogy lerombolja az ördög műveit, annak tetteit, beleértve a mi életünket is, az én életemet is. Semmi mást nem akarunk jobban, mint hogy Isten munkája felépüljön bennünk, nyilvánvalóvá legyen bennünk, és hogy áldássá váljunk mások számára. Hétfőn és kedden különleges imaórákat tartottunk itt a fiataljainkért, és egy megszentelődést, ahogy Isten szín előtt megtapasztaltunk. És azt gondolom, hogy ma mindannyian, akik az Úrhoz akarunk jönni, jöjjünk el úgy, és szenteljük oda magunkat tudatosan neki újból, és mondjunk el neki mindent, mindazt, ami foglalkoztat bennünket, ami nyomaszt bennünket, ami szorongást okoz, amivel nem tudunk megbirkózni, és mondjuk neki egészen egyértelműen, Uram, bármi is volt, vagy van az életemben, most a te kegyelmed eltöltött engem, fölöttem van, és a múlt már nem érvényes többé, hanem az Úr mindent jóvá tett, és kegyelemből mindannyiunkon segített. Bár csak lenne, ha az elején még kicsit bátortalan is az imádság, és talán még megbánjuk ezt és azt, amit tettünk, tehát bűnbánatot tartunk, de aztán ez az imádság és a bűnbánat át tudna fordulni egy örömbe, egy békességbe, hogy ez az óra egy dicsőítő és háladó Isten tisztelettel zárulhatna le, akárhogyan is kezdődött, mert itt megtapasztalhattuk és átélhettük a mi Istenünk győzelmét. Átéltük azt. És ahol győzelem van, ott hallható is lesz. Messze és távol visszhangzik. Hadd legyen mindannyiunkon ismertté téve ma, ami Istenünk győzelme, Istenünk kegyelme és ereje által. Hiszitek-e mindannyian, hogy ez lehetséges? Teljes bizonyossággal. És meg lehet, hogy a mondottak ugyan nem mindenkit érintettek, legyetek türelmesek. Azt szeretnénk, hogy senki meg ne szégyenüljön. Azt akarjuk, hogy senki vissza ne maradjon, lemaradjon. Isten azt akarja, hogy minden részesüljön segítségben. Mindenkin legyen segítve. És ezért azt akarjuk tenni, amit Izrael népe és Józsué is. Józsué alatt tett. A két törzs segített a többi törzsnek, amik ők is birtokba nem vették az ígéret földjét. Birtokába nem kerültek az ígéretnek. Így hadd imádkozzunk tehát mi is egymásért és egymással, amíg mindenki részesül a szabadulásban, a feloldozás és a megbocsájtás birtokába nem jutott. Úgy, hogy azt mondhassátok, ettől a naptól fogva zúgjanak a viharok, és tomboljanak a szelek. Uram, én bízalommal feltekintek, mert te megsegítettél engem, kinyújtottad a te karodat, és kegyelemből megajándékoztál engem a győzelemmel. Halleluja! Legyen a mi Urunknak, a mi Istenünknek, aki mindnyájunkban és mindnyájunkon csodálatosan megdicsőíti magát. Amen. Hadd álljunk fel! Amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőmmel, csak Te vagy az egyedül, aki a Te véreddel megmosol engem bűneimtől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Isten szent, és az ő szentsége, az ő szeretete ezekben a pillanatban táborozik felettünk az ő szentségével. Most fölöttünk a Szent Szellem, fölöttünk táborozik. Ó Istenem! Itt nem értek mindent. Halleluja! Halleluja! Ó Istenem! Nem beszéltem-e hozzátok, nem szóltam-e hozzátok, nem tartottam-e előtökbe az én rendeleteimet, íme kezdettől fogva szóltam az én népemhez, és én még nem változtam meg az idők folyamán, még ezekben a napokban is, a ti napjaitokban, a ti időtökben is szóltam hozzátok az én szavam által, az én szellemem által, minden által, amit mondtam. Miért nem fordítotok teljes figyelmet arra, amit mondok? Ezért dobjátok el magatoktól mindent, és tegyetek félre mindent, ami még a ti énetekhez tartozik. Tegyétek magatokat az én oltáromra, hogy megtisztítsalak benneteket, hogy megszentelhesselek benneteket. De amíg a régi kovász még ott van bennetek, addig nem tudom belétek ültetni az én szavamat, és nem tudom teljes mértékben megvalósítani bennetek azt, amit el akarok érni. De eljött az óra, és ha nem figyeltek a szavamra, és a hozzátok intézett untásaimra, ez legyen másként.